Helyünkön elcsendesedve fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét a Bibliaolvasó kalauzunk szerinti heti egyik igéből, a Korintusiakhoz írt második levél 7. részének, 5. versétől a 10. versig. Istenre figyelő szívvel hallgassuk. Megkérem dr. Horváth Zoltán presbitert, hogy olvassa föl nekünk Isten igéjét. Kérlek Zoli bácsi, hogy az úrasztali mikrofont használd, és jó hangosan olvas.
Kedves
imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük a Te igédet, a Te igéd igazság. Te jól ismersz bennünket jobban, mint mi saját magunkat. Tudod, Úrunk, hogy amikor bárki szól nekünk valamiért, akkor nem, hogy megszomorodunk, hanem először fölháborodunk, aztán védekezni kezdünk, aztán sokszor a haragunk és mérgünk miatt szomorkodunk, de tudjuk, Urunk, hogyha ebből a folyamatból megkeményedés lesz, akkor az nem a Te szerinted való megszomorodás. Most azt kérjük, hogy mutasd meg nekünk személyesen mindazt, amiben meg kell szomorodnunk a Te szerinted való megszomorodással, amiben van megbánás, és aminek az lesz a vége, hogy elhagyjuk azokat a káros, romboló dolgainkat, bűnöket, amit talán régóta dédelgetünk, vagy viselkedés formákat, amivel sokszor bántjuk a családunkat, vagy éppen megszokott megoldásainkat, amik sokszor csak fél megoldások, vagy éppen csak a dolgok elódázása. Urunk, add, hogy Te szerinted szomorodjunk meg, és könyörgünk, hogy ne engedj bennünket a világ szerinti szomorúságba, aminek vége halál. Urunk, irgalmazz nékünk, és kérjük, hogy a Te szent lelked és igéd által az élet erői, az élet igéi, a Te szent lelked vegyen körül bennünket, a mi értelmünket és szívünket. hogy engedjünk neked, amikor te szólsz, és vezess bennünket igaz megbánásra, és igaz szomorúságra, hogy szomorúságunk te benned való örömmé változzon. Könyörülj rajtunk, add nekünk a te igédet, és annak megértését, te szent lelked által, bocsáss meg bűneinket, és irgalmaz nékünk Krisztusért, atyánk. Amen. Istennek szeretett népe, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, amely szólt hozzám is, a korintusiakhoz írt második levél 7. részéből az előbb felolvasott bibliai szakaszban van, és újraolvasom a 10. verset és a 11. versnek egy rövid részletét is. Így szól hozzánk, mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Mert éppen az, hogy Isten szerint szomorodtatok meg, mekkora buzgóságot keltett bennetek. Az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Az örökkévaló tegye áldotta és gyümölcs termőigét a mi szívünkben, az ő szent lelke által. Amen. Foglaljunk helyet. Istennek szeretett népe, kedves testvérek! Azt a címet adtam a mai üzenetnek, hogy kívül harcok, belül félelmek. Nyilvánvaló, hogy ez nem csak akkor lehet jellemző Isten népére, vagy egyéni életünkre, ha nagy események tanúi vagy résztvevői vagyunk. Ugye akár az, amit mondjuk megéltek Pál apostolék és munkatársaik, hogy volt, amelyik városban szeretettel fogadták őket, és gyülekezet alapult, valahol pedig bántalmazták, zaklatták őket, épp hogy életben maradtak, és teljesen sikertelennek érezték ezt az ő missziójukat, nagy vállalásukat. De ugyanígy láthattuk, hallhattuk azt, hogy a reformáció is egy ilyen közegben valósult meg, belül harcok és félelmek a lélekben, ugye az egyszerű emberek lelkében is, ugye a hétköznapokban, az emberek 80-90% ott a középkorban, éhínségben, nélkülözésben volt, csak egy pici réteg volt az, akinek biztosítva volt a megélhetése minden nap, és még ráadásul a lelkük is vívódott, hogy itt a földön nyomorúságunk van, és hogyha nem leszünk elég jók a magunk erejéből, nem felelünk meg az elvárásoknak, akkor még lehet, hogy a földi élet után a kárhozatban kell tovább senyvedni. Ugye belül harcok és félelmek, és aztán látjuk, hogy kívül is harcok voltak, amikor ezek a nagy változások végbe mentek. És ez a személyes életünkben is így van. Egyrészt mi is nagyon nehezen éljük meg lelkileg is, meg testileg is, hogyha a krízisben van az életünk, és nyomorúságokat kell megélnünk, de azt a lelki igazságot kimondhatjuk, hogy amikor Isten üdvös változásokat akar az életünkben, és azt elkezdi, amikor kezébe veszi az életünket, akkor az sem megy. Belső vívódások, belső félelmek és külső harc nélkül. És általánosságban is igaz ez az életünkben, hogy a hétköznapokban is akár nap mint nap átélünk lelki gyötrelmeket. És ilyenkor ugyanaz igaz ránk, amit Pál apostol is átélt az ő szolgálata közben, vagy amikor vitája volt ezzel a gyülekezettel, a korintusi gyülekezettel, majdnem megszakadt velük a kapcsolat, Pál apostolt majdnem kiközösítették, és állapostolnak nevezték, és gyenge igehirdetőnek, mondhatnánk úgy is mai szóval, hogy rossz lelkésznek, rossz vezetőnek. Mit élhetett át az apostol, aki fájdalmak és szenvedések között szülte őket, ezt a gyülekezetet, mire ott Korintusban a világi életmód egyik nagy központjában a világiasság, az orgiák és mindenféle világi játékok és élvezetek városában megszülethetett egy gyülekezet, egy Krisztus követő gyülekezet. És pont ők, akiket olyan nehéz fájdalommal szült, azok fordultak ellene. Ugye mi is átélhetünk sokszor ilyet, akár a munkahelyünkön, a családunkban, hogy a hozzánk legközelebb állókkal vannak nehézségeink, vagy éppen őnekik vannak nagy nehézségeink velünk, mert van, amikor mi vagyunk azok, akik okozzuk ezeket a fajta lelki gyötrelmeket. És ilyenkor bizony nincs nyugalma testünknek, lelkünknek, zaklatottak vagyunk, vagy konkrétan van, aki zaklatást és bántalmazást él át otthon a családjában, vagy az életében. Kívül-belül harcot, háborút élünk meg, ugyanakkor a lelkünkben van vágyódás, vágyakozás, kesergés, szomorúság, és ugye ezektől terhelt gondolataink vannak. Ugye egyrészt gondoljunk a múlt vasárnapi üzenetre is, hogy itt a földi életben az életünk soha nem lesz tökéletes. Ezt ne gondoljak, és ne tűzze ki célul talmi álomként senki, hogy itt a földi életben tökéletes életet élhet, ahol minden rendben van, ahol nincsen bűn, ahol nincsen nehézség, ahol mindig minden tiszta, mindig minden szép. Láthatjuk, hogy sok egyébként kiváló ember, precíz, becsületes, csodálatos elme, aki tényleg a saját tehetségéből, persze nyilván Isten adja a tehetséget is, de jó létre jutott, és elveszik ebben, hogy hajszolja a tökéletességet, és mindennek aprólékosan rendbe kell lenni, és ha nem úgy van, akkor mindenkivel baja van, persze lehet, hogy éppen önmagával. De nyilván lehetne más példát is mondani, van, aki egyszerűen így megy bele egy házasságba, hogy azt gondolja, hogy majd a házasság fog minden életproblémát megoldani, és annak tökéletesnek kell lenni, a földi mennyországnak, ahol nincsen semmi rossz. Aki így megy bele egy házasságba, az ismét csak egy álmot kerget, és nagyot fog csalódni. Mert a házasságon belül is sokszor belső félelmek, küzdelmek, és néha külső harcok árán változnak a dolgok. És néha nagyon fájnak a dolgok. Mert ugye mindig a hozzánk legközelebb állókkal való vitáink a legfájdalmasabbak, úgy, ahogy ezt Pál apostol is így élte meg a gyülekezettel szemben. Tehát itt a földi életben nem lesz soha semmi tökéletes, testvérek. Minden a bűn alá rekesztettségben van. Ugye a hitlátás, amiről múlt héten beszéltünk, az épp az, hogy pont ezért a bűn alá rekesztettség miatt van szükségünk nap mint nap Isten kegyelmére. Mert csak az ő szeretete és kegyelme tudja tovább vinni, hordozni a földi életünket, és tud vinni arra bennünket, hogy valóban ne a világ szerinti szomorúság, megkeményedés, eltávolodás, harag, háború jellemezze az életünket, hanem valóban tudjunk változni, tudjon változnak a szokásaink, a viselkedésünk, tudjunk szeretni, Krisztus képére formálódni. Ugye amikor lelki küzdelmekben vagyunk, nagyon sötét gondolataink vannak. Ezt mindenki tudja magáról. De akkor is vésd az eszed, vagy emlékezz rá, hogy nem az érzelmeid, meg a sötét gondolataid fogják neked megmondani a valóságot. Sőt, a legtöbbször rendkívül megbízhatatlanak a borús gondolataink, meg az érzelmeink. Mert nem a vezetést adják meg, meg a valóságot, hogy ez a valóság, és ezt kell csinálnom. Hát ha mindig az indulatainkra hallgatnánk, mert önérzetesen fölkapjuk a vizet, vagy elkezdünk védekezni, ugye úgy, mint a gyerekek, hogy egyből ösztönösen védekeznek, amikor rájuk szólunk. Testvérek, ne ez jellemezze az életünket. És ezek a gondolatok, és ugye ezek az érzelmek, amikor ilyen állapotban vagyunk, rendkívül megbízhatatlanok. Ezek arra vannak, hogy tükrözzék, hogy mi játszódik le benned, hogy észbe vedd, gondolkozz azon, gondold át, hogy mi játszódik benned, mi van ott belül, mi a problémád, mi az, amiben vagy. Azt gondold át, erre valók az érzelmek, meg a sötét gondolatok. Ugye, mert mikor félelmek között vagyunk nyugtalanul, akkor ez ilyen gondolataink vannak, hogy nem lesz itt már változás, ez mindig így marad. Ugye néha keserűen viccelünk ezzel, hogy lesz ez még így se. De halálosan komolyan gondoljuk egyébként, hogy nem lesz változás, és ez már csak így marad. És aztán ugye el is csüggedünk, hogy te jó ég, még ez miatt nem lesz erőm még azokra a dolgokra sem, amit biztosan tudom, hogy tennem kell. Mert ugye amikor lelkileg milyen zaklatott állapotban vagyunk, akkor megy el az erőnk. Mintha valami elszívná az erőnket. Még azokra a dolgokra is sokszor nincs erőnk, amik olyan hétköznapiak. És aztán van, amikor a hívő ember meg is ijed, hogy nem fogok tudni kitartani a hitben. Lelkemben kárt vallok, ahogy mondja a Biblia. Eltávolodok Istentől. Ijedtél már meg így? Én igen. Aztán van, amikor ugye ezek az érzések és gondolatok azt mondják, hogy Isten eltaszít, ki fogsz esni a kegyelemből, ha ezt így folytatod tovább, hogyha ebben nem lesz változás, hogyha ezt kell megélned, amit most élsz meg. És aztán talán ez is átment mindenki, hogy nem fogom tudni megtalálni a megoldást. Vagy hogyha megtalálom a megoldást, megkapom Istentől a vezetést, hogy mit tegyek, akkor nem lesz rá erőm, nem tudom megtenni. Ugye milyen borzalmas ez az állapot, ez a gyötrődés. A nagy kérdés, testvérek, azonban mindig az, hogy ez az állapot mire fog vezetni téged. Ugye Pál apostol is ezt a kérdést tette fel a gyülekezetnek, hogy ez, ami történt veletek, amiben vagytok, és amire én megírtam nektek a útmutatást és a választ, az mire fog vezetni titeket? Mit fogtok ezzel kezdeni, korintusiak? Amiben vagy ez az állapot, mire fog vezetni téged? És ugye olyan csodálatos, és itt kezdődik az örömhír a mai üzenetben, hogy Pál nem csak a szenvedés fájdalmát tartja számon. Nem csak a szenvedés fájdalmát írja le, hogy mi történt vele ebben a tusakodásában, hanem arról is tanít, hogy milyen gyümölcsöt terem a hívőkben az Isten szerinti megszomorodás. Azt mondja, hogyha mindez, amiben vagytok, vagy ami történt veletek, Isten szerinti megszomorodáshoz vezet, akkor jó. Akkor én annak örülök. Nem annak örülök, hogy szomorkodtok és bánkodtok, hanem annak örülök, hogy ez Isten szerinti megszomorodásra vezetett benneteket. Mert az Isten szerinti megszomorodás ugye megtérést hoz. Ugye ez a görög szó, amit megtérésnek fordítunk, a metanoia, azt jelenti a gondolkozás, a gondolataid megváltozása, életet hoz, üdvösséget, ugye erőt hoz az életedben, ugye ezzel dicséri meg őket végül, hogy ez a ti Isten szerinti megszomorodásotok mekkora buzgóságot keltett bennetek. Tehát ahogy kezdtetek az Úr akarata szerint rálépni a változás útjára, az hozta az erőt az életetekben, buzgóságot, és azzal az értékes eredménnyel járt, hogy megváltozott a hozzáállásotok. Megváltozott a hozzáállásotok, a viselkedésetek, az életetek. Mekkora gyümölcs ez, mekkora öröm ez. A világ szerinti megszomorodás, arról pedig azt írja Pál, hogy eltávolít Istentől. Halált nemz. Itt a földi életben lelki halált, a földi élet után kárhozatot. Ugye, mert ellentétes az irány, az Isten szerinti megszomorodás és a világ szerinti megszomorodás között. Ezek nem mennek egy irányba. Ezek vagy ellentétes irányba mennek, vagy szembe mennek egymással. Ugye Pál apostolnak imádsága is volt ez, hogy ez a krízis ez az a vita, amibe kerültek, ez ne megkeményedést okozzon ennek a dolognak a részeseiben, hanem ezt a fajta megszomorodást. És erre a legjobb példa Péter és Júdás esete. Ugye Péter és Júdás mind a ketten kárt vallottak hitükben? Igen. Mind a ketten megtagadták Jézust. Mind a ketten megszomorodtak? Igen. Mind a ketten megszomorodtak. Júdás is, aki kétségbeesésében fogta a pénzt, az árulás árát, és behajította a templomba a papok közé, akik őt megvesztegették. Ugye Péterről megtudjuk, hogy keservesen sírt. Igen, mind a ketten megtagadták Jézust, mind a ketten megszomorodtak, sírtak, és tehetetlennek érezték magukat a helyzetükben. És a nagy kérdés az volt ugye az ő kettőjük esetében is, hogy mire fogja vezetni őket ez az állapotuk. És tudjuk, hogy Pétert bűnbánatra vezette, megvallotta a hűtlenségét háromszor is Jézusnak, aki a szeretetéről újra és újra biztosította, bocsánatot adott Péternek, és helyreállította az életét. És azt mondta, hogy az vagy, akinek én kiválasztottalak továbbra is, legeltesd az én juhaimat. Júdás ugye pedig önkezével vetett véget az életének. A világ szerinti megszomorodást halált nemz. Nem kicsi a kockázat, testvérek, de az biztos, hogy a mi szerető kegyelmes Urunk, aki az életét adta oda értünk és helyettünk, az mindannyiunkat erre hív, és azt mondja, hogy van esélyed, nem hogy esélyed, lehetőséged, hogy az Isten szerinti megszomorodással rendezd az életedet, egy mást irányt vegyen az életednek elrontott dolgai. Mert a megbánás, a megszomorodás végül, legvégül megváltozott viselkedéshez, megváltozott élethez vezet. Mert testvérek, talán eddig is éreztétek a különbséget, hogy utaltam arra, hogy sokan vannak, akik megszomorodnak mindenféle megbánás nélkül. Vannak olyan emberek, akik azért szomorodnak meg, mert kiderült a bűnük, mert rajta kapták őket. Ezért szomorkodnak és bánkodnak. És azt mondják, hogy miért nem voltam olyan szerencsés, mint más, aki csalt, hogy őt sose kapták rajta, és lámos, milyen jó megy neki. És ezért mérges és szomorú. Nem azért, amit tett, hanem azért szomorkodik, mert rajta kapták, megbánás nélkül. Vagy szomorkodik, mert látja az elrontott bűn dolgának, a bűnének a következményeit. Látja a rossz következményeket, de valakit okol, az Istent például. Vagy mást, hogy igazából ő tehet róla, nem csak az én szerepem van ebbe. De nem jut megbánásra. Ugye figyelmeztet az ige, hogy nincs Isten szerinti megszomorodás megbánás nélkül. Nincs Isten szerinti megszomorodás megbánás nélkül, mert az megkeményedéshez vezet, a megszomorodás pedig megbánhatatlan megtéréshez. Ugye megbánhatatlanban benne van, hogy visszavonhatatlan, visszafordíthatatlan, életfordulást, életmegváltozást hozó következményei vannak. Testvérek, nehéz szembenézni a bűneinkkel, ez is nehéz nekünk, ebből is egyből védekezünk. Védekező álláspontot képviselünk, kiegyezünk, hogy hát ez azért van jelen az életemben, mert ő olyan. Ha ő olyan nem lenne, meg nem így élnénk, meg nem tudom mi, akkor nem lenne ez jelen az életemben. Tehát megmagyarázzuk a kompromisszumot, védekezünk. De testvérek, a bűneinkkel való szembenézésnél még nehezebb elhagyni azokat. Még nehezebb azokat elhagyni. Mert ugye legtöbbször a szembesüléskor védekezni kezdünk ösztönösen. De gondoljunk arra, hogy nem mindig az első érzelmi reakciónk, vagy éppen értékelésünk a helyes. Sőt, ugye, ahogy beszéltünk is erről, a legtöbb esetben ez rendkívül megbízhatatlan, és nem az emberi indulatait fognak a helyes útra vezetni. A változás, a növekedés segíti elő, soha ne feledd. Ne engedd, hogy önérzeted, hiúságot távolítson el az Isten szerinti szomorúságtól. És végül hadd összegezzem, testvérek, az Isten szerinti szomorúság vigasztalást és örömöt hoz végül az életedben és szolgálatodban. Mert testvérek, nem csak nekem, hanem a ti életetek is egytől egyik szolgálat. Ha keresztények vagytok, akkor ugyanúgy szolgálatban vagytok, mint én. A ti üzleti életetek, a ti munkahelyi életetek, a családi életetek, az mind szolgálat. És ebben a mátrixban is a Isten szerinti megszomorodás vigasztalást és örömöt hoz. Ne feledjétek, hogy ahogy írta a Pál a saját életének tanulságából, Isten a megalázottak vigasztalója. Tehát, hogyha te jogosan vagy megalázott helyzetben, akkor ne te védd meg magad, ne te állj bosszút magadért. Az Úr azt mondja, hogy enyém a bosszú állás, és én megfizetek. És ez bízad rá, hogy ő hogy teszi, és mikor. Ez bízad az Úrra, te pedig az ő vigasztalását vedd el. Vedd el. Kérd, hogy Uram, te vigasztalj meg engem. Mert megtapasztalta Pál, hogy amikor félig halálra kövezték, életben maradt. Amikor emberleg vigasztalhatatlan volt a helyzete, Jézus szeretetében és kegyelmében vigasztalást kapott. És ez a hitnek ez a harca és gyötrelme végül az üdvösségünk való bizonyossághoz vezet, amit Jézusért kapunk kegyelemből, és boldoggá tesz bennünket ez a tudat a földi nyomorúság között is. És ezért, testvérek, nem elég, ha lelkileg mi csak bizakodunk, csak reménykedünk, gatunggetünk, hogy hát ha, hanem teljes bizonyosságra kell jutnunk a számunkra bizonytalan dolgokban. És ez mind lehetséges az Úr kegyelméből, aki a megalázottak vigasztalója, aki bűnbocsánatot és kegyelmét adja azoknak, akik Isten szerinti szomorúsággal mennek hozzá, és aki betölti az övéit az üdvbizonyosság boldogságával, aki Krisztus által az övéi lettek. Urunk, kérünk, árazd ránk olyan gazdagon szeretetedet és kegyelmedet, hogy messze el tudjuk hagyni a kétségek és a félelmek mocsarát. Úgy legyen. Amen. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által megvalljuk neked azt, hogy igazad van, ha szólsz, és igen, a legtöbb belső vívódásunk, félelmünk, harcunk az magunknak köszönhető, de azt is megvalljuk, hogy egy ilyen világban is élünk, ahol erősödnek a belső félelmeink, és kívül egyre több harc jellemzi az életünket, az emberiség életét, és ez még csak fokozza kétségbeesésünket és krízisünket. És köszönjük, hogy te ezért is adod ezeket az igéket most nekünk, mert aki te figyelmeztetsz, akinek te szólsz, azt te szereted. Mert hogyha nem fednél meg bennünket, nem figyelmeztetnél, Urunk, még ha bánt is bennünket, akkor nem fiak lennénk, hanem csak fattyak. De akiket te szeretsz, Urunk, a te gyermekeidet, azokat te figyelmezteted, mégpedig időben. És köszönjük, hogy ezek a számunkra nehéz dolgok is készítenek föl bennünket, mert lehet, hogy még nehezebb idők következnek ránk. És ha még nem is a mi időnkben lesz ez, bár ez is könnyen meg lehet, de tudjuk, hogy biztosan meg lesznek ezek a még nehezebb idők a gyerekeink vagy az unokáink életében. És tudjuk, Urunk, hogy a mi saját életünknek is nemzedékekre való hatása van. És Urunk, kérünk téged, hogy a te irgalmat segítsen arra, hogy ne csak meglássuk és megszomorodjunk az életünk elrontott dolgai miatt, hanem azokat meg is bánjuk, és el is tudjuk hagyni a te szereteted szorongatásában, és a te kegyelmed és irgalmad által, annak kitöltésében, amit naponként töltesz ki ránk. És ezért mi se tudunk más mondani, amikor ilyen gyötrelmekben vagyunk, hogy fogadjál Jézusom, kívül harc bennünk félelem, fogadjál Jézusom. Urunk, így hozunk eléd a mi személyes életünket, családunk életét, munkahelyi életünket, a rokonsággal való kapcsolatainkat, a barátainkkal, az ismerőseinkkel való kapcsolatainkat, de még az üzleti kapcsolatainkat is. Urunk, add, hogy ne világszerinti megkeményedések, eltávolodások, meghidegülések, halált nemző, pusztító és romboló erők jellemezzék ezeket a kapcsolatainkat, hanem a te szerinted való megszomorodás, ami visszafordíthatatlan jó változásokat hoz az életünkbe. Ezt kérjük tőled, ezt add meg nekünk kegyelmesen. Ezért ne vondd meg tőlünk a te szent lelkedet, és ne vondd meg tőlünk a te igédnek, a Biblia szavainak megértését. Hiszen ez hozott végleges változást Luther életében is, és ez hozott végleges változást azoknak az életében is, akik a te szavadra, a Biblia szavaira engedtek. Urunk, add nekünk mindig ezt az élő vizet, könyörülj rajtunk, és mivel te ilyen mindenható, irgalmas, kegyelmes és szerető Isten vagy, ezért tesszük a te irgalmas kezeidbe betegeinket, és imádkozunk gyógyulásért. Ezért tesszük kezedbe a szenvedélybetegeket, akiknek szabadulásra van szükségük, a maguk választott a börtönükből. És ezért imádkozunk a magányosokért, vagy azokért, akik olyan lelki állapotba kerültek, mint Júdás, és az életüket akarják eldobni, vagy éppen a magányuk miatt látják kilátástalannak az életüket, hogy megtalálják a gyógyuláshoz, a helyreállításhoz vezető utat, célt, értelmet találjanak az életükben, megtaláljanak tégedet, Jézus. Imádkozunk magyar népünkért, könyörülj rajtunk. Imádkozunk mindazokért, akik segítségül hívják a te dicső nevedet, Jézus, akiben van a mi megváltásunk, bűneink bocsánata és örök életünk. Könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Vegyük Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.